Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat a Kamas Sarok című műsor újabb adásában.
Rubovszkiné Bodó Mária.
Én pedig Lukovics Milán vagyok, és az elmúlt jó pár adásban az okos telefonok, az internet, a szájbervilág csapdáival foglalkoztunk, megkíséreljük ebben a beszélgetésben ezt a témát lezárni, hogy aztán más területeire tekinthessünk a kamasz életszakasznak, és az internet, illetve az okos eszközök, amik a gyerekek kezébe kerülnek, hát mindenképpen sokféle hatást gyakorolnak rá, de van egy olyan terület, amiről még nem beszéltünk, és serdülőkorú gyerekek, vagy főleg fiúk szülei nem egyszer meg vannak erről győződve, vagy erről ennek nagyon magabiztosan hangot is adnak, hogy hát az ő kisfiúk aztán végképp nem néz pornográf tartalmakat. Na hát persze, hogy nem. De hát mégiscsak az a helyzet, hogy a serdülőkorú gyerekek egyre fiatalabban nagyon-nagyon sok ilyen oldalt találnak. Ezek elvileg persze sok esetben korhatárosak, de hát nagyon könnyedén kijátsza ezeket egy gyerek. Milyen arányban találnak a gyerekek ilyen tartalmakat az interneten, és miért van az, az én tapasztalataim szerint, hogy sokszor a szülők hát valamiképpen, mint a homokba dugnák a fejüket ezelőtt a jelenség előtt.
Általában az internetes tartalomnak egyharmada pornográf tartalom, ami számomra is ijesztően nagy mennyiségnek tűnik. Szerintem sokszor a szülő egyszerűen nincs is vele tisztába, pláne az olyan szülő, aki önmaga nem annyira jártas, például ezeknek a tartalmaknak a keresésében, vagy egyáltalán nem foglalkozik ezekkel, akkor könnyen hiszi azt, hogy a gyermeke biztonságban van. Mondjuk egy érdekes párhuzam, hogyha mondjuk a 12 éves kislányunkat látnánk a kertünkben, vagy az utcánkban, kicsit furcsa kinézettű, nem túl szimpatikus felnőtt férfiakkal labdázni, valószínűleg összeugrana a gyomrunk, kimennénk és behívnánk a kislányunkat, hogy most gyere már, uzsonna van, vagy mindenképp tisztáznénk, hogy kik ezek az emberek. Na most ez az a bizonyos téves érzet, amiben sokan ringatják magukat, hogy az ő gyermekük otthon van, a saját szobájában van, természetesen egy 12-13 éves gyerek is magára zárja a szobáját, tehát igazán nem tudjuk, hogy ki mindenkivel beszélgetnek, vagy kivel találkoznak az online világban. Abba viszont biztosak lehetünk, engem ezt mint szülőt picit meg is riasztott, egy olyan felmérésnek az eredménye, ami azt vizsgálta, hogy milyen esetben, milyen gyakori az, hogyha ijesztő tartalmat lát egy gyerek, milyen gyakran fordul szülői segítséghez. Hát szinte soha. A leggyakoribb az, hogy egymás segítségét kérik a gyerekek, akikkel sokszor ugye együtt keverednek különböző kalandokba, és a második az, hogy általában, ha lehet, tovább lépnek az ijesztő tartalmakról nyugodtabb vizekre, és egy egészen kicsi százalék az, aki ezeket az ijesztő tartalmakat, vagy pornográf tartalmakat azonnal meg is osztják, és letöltik, vagy tovább foglalkoznak vele.
Persze sokszor azért ezek nem ijesztőek egy serdülőkorú fiú számára például, hanem hát kifejezetten keresi ezeket, és meg lehetünk persze győződve, hogy az aranyos kis szőke vagy hát kedves fiúcska az hát így biztos, hogy ilyen csúnya dolgokkal nem foglalkozik, de hát azért bizonyos országokban ugye mások a jogi szabályozások, és hát bizony történtek is arra kísérletek, hogy ilyen módon az interneten vadászó szexuális ragadozókat lebuktassák.
Az egyik számomra nagyon kedves történet, vagy hogy öröm, hogy ilyet lehet hallani vagy olvasni, mind a mellett, hogy egyébként ijesztő a benne lévő információ, az az, hogy egy reklámügynökség egy hollandiai nemzetközi gyermekvédelmi hálózat számára gyártott egy Sweety nevezetű kis fülöpino 10 éves kislányt, de ez egy avatár, ez egy nem létező, viszont roppantul hihető kis leányka, akit felraktak az internetre, szexuálisan hívogató tartalommal, és döbbenetes, hogy másfél hónap alatt Sweety 71 országból 1000 szexuális ragadozó megkeresését kapta, és ennek kapcsán, hát itt megengedte valahogy a jog, hogy rögtön a bűnügy felé tereljék a bejelentkező férfiakat. A felmérés azt is mutatta, hogy óránként 750 ezer férfi keres ehhez hasonló tartalmakat a világ három, vagy próbál kislányokkal kapcsolatot létesíteni. Ez mindenképpen egy ijesztő adat, és ugye még azt nagyon fontos tudnunk a kamaszokról, hogy a valóságban elfogadjuk, hogy kalandvágyók, hogy egy nagyon jónak tartunk nekik egy hegymászást, ahol mindenféle váratlan esemény éri őket. Hát ezt most el kell képzelnünk, hogy a fiataljaink a virtuális világban is fogják keresni a kalandokat. Tehát ugyanúgy bele akarnak vágni abszurd és ijesztő és egyéb dolgokba, amikbe mi úgy gondolnánk, hogy mondjuk egy kirándulás hozná nekik el ezt az élményt, vagy kenutúra, vagy biciklitúra, de ők az online térben, ebben a világban, amiben most élnek, ebben ugyanúgy a kalandokat fogják keresni. Ezért lehet az, hogy olyasmi tartalmakat is megnyitnak, amelyek mi azt gondoljuk, hogy eszükbe se jutna. Egy másik érdekes kísérlet, ez egészen friss, a Cseh Behálózva című film. Itt felnőtt színésznőket maszkíroznak 12 éves kislánynak, és 10 napig forgatnak egy olyan dokumentumfilmet, amiben tulajdonképpen ugyanúgy ezeket a kislányokat ilyen vonzó tartalmakkal, fiatalkori fotókkal teszik ki profilként az internetre. A 10 nap forgatása alatt 2458 megkeresés éri ezeket a 12 éves kislányokat. Az egyik szlogen a filmből: nem zavar, hogy csak 12 éves vagyok? Ezt minden esetben felteszik a lánykák az online jelentkező férfiaknak. Egy merész lépés a filmben, hogy valódi találkozót is szerveznek itt a jelentkező férfiak és a lányok számára, természetesen teljesen biztonságosan, és egyik alkalommal az a ragadozó, aki mindhárom lányt megkereste, egy teljes filmes stábbal találkozik a saját otthona előtt. Mind a mellett ebből készítettek egy olyan verziót is, amit az iskolákban oktatási célra vágott formában lehet használni.
Nyilván a pornográfiának a fogyasztása az tehát nem merül ki abban, hogy pusztán néz ilyen tartalmakat a gyerek, hanem valóban valahogy elkezd ebbe bevonódni. Tehát nekem egy volt diákom, pedagógus, mondta azt, hogy hát általános iskola felső tagozatáról van szó, de hogy a gyerekek, hát valamilyen szubkultúra alakulhatott ki abban az iskolában, hogy a gyerekek tulajdonképpen az internetes kapcsolatfelvételük első mozzanataként kérik is a másiktól, hogy hát önmagáról egy intim fotót küldjön. Tehát, hogy mindegy, hogy mi, de megkeresi a továbblépést a gyerekeknek egy nem kis százaléka, és hát akkor akár kapcsolatteremtési szándékkal, akár hát önmagáról valami fajta ilyen exhibicionista tartalom megosztásával, de hát tovább is megy. De egyébként hát önmagában azért magának a pornográfiának a fogyasztása szintén okoz később hát személyiségfejlődésben is, és hát kapcsolatteremtésben, párkapcsolatban is zavarokat. Volt olyan, aki abszolút jó családban, rendes szülők nevelték, még nem is váltak el a szülők, testvérei voltak, mindenkitől egy normálisnak tartott, hát fiúról van szó, aki aztán végül is hát a pornográfia révén kezdett el hát erről az életszínvonalról egy kicsit lecsúszni, ami aztán utána a lányokkal való kapcsolatát is hát eleinte csak befolyásolta, aztán hát későbbiekben sajnálatos módon bűnözővé vált, és hát sorozatgyilkosként végezték ki.
Igen, hát ez a Ted Bundy egy nevezetes története a 80-as évek végének, amikor 1989-ben ki is végzik, és egy megrendítő interjúban a YouTube-on megtalálható a kivégzése előtti estén az interjúban vallja, hogy nem a családja, és nem a háttere, és nem más okozta az ő vesztét, hanem valóban a fiatalkorban megtalált pornográfia, amikor akkor még nem is az internet, tehát lehetett hibáztatni, hanem az utcán eldobált különböző magazinoknak a pornográf tartalma. Azért is nagyon ijesztő az, hogyha nem vagyunk résen, és a gyermekünk óhatatlanul is belekeveredik ilyen jellegű képekbe, vagy ha ezen az lejtőn megindul, mert egyszerűen valahogy a képi tartalom az több, mint mondjuk egy rossz történet, amit hallunk, vagy egy nagyon-nagyon ijesztő regény. Én emlékszem, hogy amikor a 10 kicsi négert olvastam Agatha Christie-től, azt gyakorlatilag nem tudtam aludni azon a 3 éjszakán, de valahogy utána mégiscsak feldolgoztam, és ma már úgy emlékszem rá vissza, mint egy izgalmas regényre, de valahogy a képi tartalom meg beég az ember tudatába. Például ez is engem ért, hogy volt valamilyen, talán egy egyszerű Derrick, szóval nem is biztos, hogy valami nagyon ijesztő horrorfilm, de valahogy olyan ijesztő kép maradt bennem, hogy valami polc mögül egy ilyen ijesztő háttérzenével együtt egy férfi kilép a polc mögül, hogy én emlékszem, hogy ez volt az a krimi, ami után nagyon sokáig egyszerűen semmilyen filmet nem mertem nézni, tulajdonképpen a mai napig se lettem egy nagy filmnéző, meg is fogalmazzák, hogy beég a tudatba az, amit a képen keresztül lát a gyermekünk.
Itt van az idő arra, hogy egy kis zenét hallgassunk. hogy a kedves hallgatók is bírják követni itten az elhangzott információkat, utána pedig folytatjuk a kamassarkot. Mit hallunk?
Most egy magyar virtuóz zongoristát fogunk hallgatni, Péter Bencét, aki 13 éves korában, gyakorlatilag a kamaszkora kezdetén adta ki első zongora CD-jét, mind a mellett Guinness rekordot is tart. Ő az, aki egy perc alatt a legtöbb billentyűt üti le a zongorán. Most a saját feldolgozásában halljuk Michael Jacksonnak a Bad című számát.
Folytatódik a kamassarok mai adása. Oda térjünk vissza, hogy természetesen az ember szeret kapcsolatokban lenni, és valamiképpen az internet azt az illúziót adja, hogy sokakkal vagyunk kapcsolatban, különleges emberekkel, olyanokkal is, akikkel a magunk kis szűk világában, családjában, falujában, iskolai közösségében hát nem találkozunk. Ugye ez a hatás azonban mégiscsak jelent valami fajta becsapást is, hiszen ezek a kapcsolatok hát nem úgy valóságos kapcsolatok, mint akikkel rendszeresen találkozunk, illetőleg ezeknek a kapcsolatoknak a nagy száma is megtéveszti az embert, hiszen nem vagyunk képesek ennyi embert nyomon követni, velük valódi kapcsolatot kialakítani. Harmadrészt pedig az interneten megjelenő személyiség sem teljesen azonos a valóságos személyiséggel. Minden esetre ugye azt lehet mondani, hogy egy ember körülbelül 150 embert tud úgy figyelemmel kísérni, hozzávetőleg tudni róla, hogy hát milyen helyzetben van. Ha belegondolunk abba, akár egy gyerek esetében, hogy az osztálytársai, a baráti köre, a családja, az esetleges sporttársai vagy templomi közössége, hát nagyjából egy ilyen létszám, de hát egy felnőtt ember is azért azokkal, akikkel hozzávetőleg rendszeres kapcsolatban van, az valószínűleg egy ilyen létszámot tudunk körülhatárolni. Ezek közül is nagyjából az egyharmada az, akivel hát szorosabb kapcsolatban vagyunk, rendszeresebben mondhatni azt, hogy valamiképpen folyamatosan nyomon tudjuk követni, hogy mi van velük, és hát azok, akikkel rendszeresen beszélünk, mondjuk telefonon vagy találkozunk, az hát még ennek a 150-ből 50 közelebbi ismerősünknek is hát inkább csak az újabb harmada, 15 ember körülbelül, és hát azok, akik pedig legszorosabb körünk, de velük nem egyszerűen csak baráti viszonyban vagyunk, hanem ezek azok az emberek, akik hát el is viselnek minket, akik a hülyeségünk ellenére is tolerálnak bennünket, hát azokra meg azt lehet mondani, hogy hát ezeket az egy kezünkön meg tudjuk számolni. Hogy valamiképpen az ember kapcsolatteremtő, kapcsolattartó képessége az körülbelül ilyen számokat tud felmutatni, és valójában, hogyha valaki megnézi, hogy az interneten hány ismerőse van, akkor persze ennek a többszörösét föl tudja mutatni egy gyerek is, csak hát ez valamiképpen az illúzió kategóriájába tartozik több okból is, tehát a létszám is, aki bemutatkozik, az mégiscsak egy mesterséges egyéniséget mutat föl magáról, és hát nem valóságosak ezek a találkozások.
Valóban a matematikai szorzó az tényleg itt köbre emel mindent egy Facebook vonatkozásban, de talán ami a legfontosabb, hogy a minőséget is köbre emeli. Tehát azt a téves hitet vagy téves érzést kelti az emberben, hogy van közösség körülötte, nincs egyedül, és egy szociális hálóban van. Ami az érdekes, és talán kicsit megrázó, hogy valójában megint csak egy hormonról kell említést tennünk, az oxitocinról, amely termelődik a kapcsolat során. Tulajdonképpen a szemkapcsolatból termelődik az oxitocin, és érdekessége, hogy nagyon gyorsan kihal a szervezetből. Ezért újra vágyódik rá az ember, hogyha valakivel együtt volt, hogy ismét átélje azt az érzést, amit az oxitocin okozott tulajdonképpen. Na most az az érdekes, hogy ez nem termelődik az online világban. Tehát én lehetek akár kamerával bekapcsolva, bármilyen videócset szobában, nem fog oxitocin termelődni, ami igaziból egy ragasztó. Az létesíti és növeli az erejét a kapcsolatoknak. Tehát így történhet meg az, hogy valaki, aki nagyon elszáll ebbe az irányba, és leginkább csak az online világban kommunikál, és ott vannak barátai, hogy gyakorlatilag nem fog vágyódni kötődésre. Felnő, mindenki mondja neki, hogy te most már itt az ideje, hogy házasodjál, vedd feleségül azt a Julcsit, és nem fog vágyódni, nem tudja ezt a semmiből előteremteni, ezt a kötődési vágyat, ami azt hinnénk, hogy ösztönös és természetes, de ha nem volt meg az alapja, akkor sajnos ez el tud veszni a kamaszkor során. Elég ijesztő. Van is egy kis diák, akit jól ismerek, és aki igaziból a GTA 5-ben barátkozik, ott szerzi az ismerettségeit, és nem nagyon becsüli sokra a közvetlen környezetének a nyilván húsvér barátság lehetőségeit. Tehát nagyon nagy veszély rejlik abban, hogy barátságnak, valódi barátságnak képzelünk online módon létrejött kapcsolatokat. Csíkszentmihályi Mihály kutatja igaziból már valóságos tudományos szinten is alátámasztani, hogy a nagyobb részt online és gépi kommunikációt használó gyerekekből kikopik az oxitocin. És még egy érdekes, hogy nagyon sokat vizsgálta a flow élményt is, hogy egyszerűen kisebb eséllyel élik át a flow élményt. Ami pedig nyilván tudjuk, hogy nagyon szerteágazó és sok mindenben fontos szerepe van ennek a bizonyos flow élménynek.
Hogyan vezet továbbiakban még az internet bennünket arra, hogy magunkról valami nem egészen igaz, de inkább egy kicsit ilyen feljavított, megszépített képet állítsunk elé, és hát ezzel jelenjünk meg a cybertérben.
Ez is egy kicsit a kamaszkor felszorzása, a selfie. Ez ma már teljesen egyértelmű, hogy bárhol járunk, mindenképp készítünk magunkról szelfit, és végig gondoljuk, hogy a serdülőnek ez a feladata, hogy kicsit saját maga körül forogjon, hiszen a saját egyéniségét most fejleszti ki az én képe, aztán az önbecsülése egyszer csak elvezet valahogy ahhoz, hogy ő kicsoda. Hát most azzal találkozunk, hogy itt egy ilyen selfie-én ideál, egy cyber-én, ez egy következő negyedik én, amit a fiatalunknak valahogy meg kell szülni, és valahogy jelen kell lenni benne a világgal. 2015-ben volt a nagy robbanása a selfie-nek, ez a selfie éve, amikor kicsit meghökkentő és talán meglehetősen ijesztő selfie tartalommal került föl két kép az internetre. Az egyik az egy diák volt, aki a szülési fájdalmakat átélő tanárnőjével szelfizett. Nyilván az jut eszünkbe, hogy vajon miért nem segíteni indult az a diák a tanárnő felé, amikor megindult ott a szülés az órán. Ez nyilván egy kicsit abszurd helyzet lehetett. A másik pedig a Brooklyn Bridge lábára egy szerencsétlen sorsú férfi felakasztotta magát, és avval is egy ifjú szőke hölgy szelfizett. És ez a negatív tartalom indította útjára a ma is hát hatalmas köröket futó szelfi őrületet. Nyilván sokszor a negatív tartalom, ami felkerül az internetre, az egyébként promócióként is hat, és reklámként is. Ezzel a szelfivel valahogy úgy vannak a fiatalok, hogy szükség is van rá, hogy itt-ott kirakjanak magukról különböző képeket, de valahogy a visszacsatolás az meglehetősen ijesztő, hiszen hány ember csatol vissza mondjuk egy kamasznak, aki otthon idétlen mondjuk a családjában?
Hát nyilván csak a közvetlen családtagjai, vagy egyik másik bátorítja a testvérei, hogy jó van, csak mondjad, illetve hát esetleg a szülők részéről, de néha a testvérek részéről is megkapja azt, hogy hát hagyd már abba, hát már kicsit túltoltad a hülyeséget.
És itt a virtuális térben váratlanul akár 1700-an ki tudja hányan reagálnak, akár abban a névtelenségben, amit említettél, még meglehetősen bátrabban is, mint ahogy amúgy tennék. Tehát innentől kezdve lehet, hogy egy elképesztő önértékelés csökkenést él át az a fiatal, pusztán azért, mert ezt mindig felszorozza a virtuális tér.
Hát hogyha lenyomják, de nagyon sokszor persze lájkokat gyűjt be a hülye szelfivel is, úgyhogy hát azért lehetséges, hogy lehet egy, a szájbertérben egy olyan énképet kialakítani, ami akár vonzóbb, szimpatikusabb, imponálóbb, mint a valóság.
És nyilván nagyon könnyű emögé aztán elbújni, annyira, hogy valaki esetleg el is tud már szakadni, nem is akar a saját való énjével sehol se szerepelni, hiszen olyan sikeres az én szájberénem. Hát és ehhez aztán végtelen applikációk hada áll rendelkezésre, hogy picit javítsunk rajta, ugye van olyan applikáció, ami a soványságot ajánlja föl, aztán napbarnitottságot, a Skinny Camera nevezetű applikáció 4-től 9 kilóig virtuális fogyást mutat a képeken, és azt is tudjuk, hogy sokat panaszkodnak, hogy 30 év alatt megugrott a plasztikai sebészeti beavatkozást kérő fiataloknak a száma.
Nyilván, hogyha ezeket összevetem azzal, hogy egy kamasz gyerek, mondjuk egy lány, és akár, de hát egy fiú is, mennyit bizonytalankodik a saját kinézetével, a saját külsejével, a saját képességeivel, a saját elfogadottságával kapcsolatban, akkor ehelyett fölépíteni egy tulajdonképpen hibátlan, könnyen formálható külsejű ilyen cyber-ént, hát ez tényleg nagy kísértés ahhoz képest, hogy mondjuk a valóságban fejlessze saját magát, sportoljon, tanuljon, vagy művelődjön, vagy éppenséggel a szociális képességeit fejlessze.
Valóságban egy 13 éves kis éppen fejlődésben önmagával roppantul küzdő fiatal teljesen el tud veszni abban, hogy a szájberényét hagyja csak élni, és éppen ezért azokat a kihívásokat föl se vegye, amelyek amúgy a való életben nehezen mennének neki. Bármilyen konfliktus, akár a családban. Azt láthatjuk, hogy ahogy említettük, hogy a videójátékok is képesek beszippantani a gyerekeket, és szinte már a családtól is elkülönülni, és a vacsorát is a gép elé kérni. Ugyanezt történhet meg ebben az esetben is, hogy valóságban már a saját énjével egy fiatal nem is próbálkozik. Néhány ijesztő példa is mutatja azt, hogy hogyan tud egy fiatal kalandot keresni, vagy kalandot vágyva belevágni valamibe az interneten, ami aztán balul sül el, és talán azt lehet mondani, hogy mire a szülő segítségét kéri egy fiatal, addig általában már sokkal nagyobb a baj, mint ami úgy rögtön elsőre vélhető. Itt ennek a 15 éves Amandának a története úgy megérintett engem, mert olyan értelmetlen. Kalandvágyból néhány barátnőjével bejelentkeznek egy csetszobába, ahol 150-en vannak, valami kis kihívás az, hogy most ráncs fel a pólódat egy pillanatra, hát ő ezt megteszi, viszont valami fotó készül róla ebben a pillanatban, és zsarolni kezdik a kislányt. Nyilván először pénzt kérnek, vagy újabb fotókat. Mindenesetre a lényeg az nem is ez, hanem olyan nyomás nehezedik rá a lányra, miután ez a zsaroló kiteszi az ő képeit az összes barátjának és az összes internetes ismerősének, hogy addig-addig sodródik a történet, amíg végül is öngyilkos lesz a kislány. Ez egy szélsőséges történet, de az biztos, hogy abból adódik, hogy a kamasz valahogy belevág az interneten is olyan kalandba, ami tulajdonképpen teljesen feldolgozhatatlan számára, nem fogja utána tudni megemészteni, és nem tudja kivédeni, hiszen ez a szorzó annyira felnagyítja azoknak a személyeknek a számát, akik most már mind tudnak az ő baklövéséről.
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy ebben az adásban szeretnénk lekerekíteni a szájbervilág csapdáit, hatásait, vonzását a sertülőkre nézve. Hát ez most nem sikerült, úgyhogy a mai adásidő az ismét rövidebbnek bizonyult, mint az adásmenetben szereplő tartalom. Úgyhogy még egy alkalmat majd kell szentelnünk ennek a témának. Reméljük, hogy kedves hallgatóink nem unják nagyon. És 2 hét múlva szintén várhatjuk itt a rádiókészülékek előtt. Addig is köszönjük a figyelmünket. Búcsúzik a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.